Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy pedig 9:13 Földes András, a HVG újságírója itt a stúdióban. Ma jó reggelt kívánok, szervusz András!
Jó reggelt, szia!
Milyen utad volt ide a Benczúr utcába? Itt éppen olvasgatom a Viber üzeneteket, arról panaszkodnak a hallgatók, hogy ahhoz képest, hogy az volt az ígéret, hogy 10-től van totális szívás a városban, ahhoz képest már arról írnak, hogy le van zárva az Andrássy út, hogy nem jár a 23-as villamos. Te mit tapasztaltál?
Én csak a legjobb viszonyokról tudok beszámolni, üres szépen. Utcák, jó levegő, és simán lehet közlekedni, ha az ember kerékpározik.
úgy könnyű. De hogy lezárások tényleg?
Igen. Tehát nagyon kevés az autó az úton, az feltűnő volt idefelé, és rendőrök állnak egy-egy kereszteződésbe, de ez tényleg a kerékpáros közlekedés csak könnyíti, hiszen nagyon sokszor még a zöldöt sem kell megvárni, hiszen a rendőrök már lezárták azokat az utakat, tehát hogy itt például a Dózsa-Györgyön simán át lehetett jönni, mert le volt zárva az a szakasz, úgyhogy kerékpárral gyorsabban és könnyebben lehet közlekedni, mint máshogy. Autósokat, azokat bátorítanám, hogy ma hagyják otthon a gépjárművet.
Igen, és mindenféleképp használják a kötött pályát, meg a metrót. Libanonban milyen a közlekedés? De parádés átkötés van.
Nagyon jó átkötés, köszönöm. Libanonban sokkal kaotikusabb a közlekedés, mint minden egyébként a politikától kezdve a társadalmi viszonyokig. Közel-keleti káosz, tehát mindenki jön balról, jobbról, ha van még egy kis rés az úton, akkor oda benyomul két kocsi, vagy ha az már nem fér be, akkor kis motorok, tehát hogy ott kell egy speciális alkalmazkodás ahhoz, hogy az ember ott vezessen. Én nem is vezettem egyébként.
Itt beszélgettünk ma reggel arról, hogy milyen furcsa a fővárosi közlekedés, tehát, hogy másodrendű állampolgárokká váltak a gyalogosok, és mindig megköszönik az autósoknak, hogy átengedték őket, holott nekik lenne a zebrán a zöldnél elsősük, de valamiért azt gondolják, hogy fú, nagyon hálásnak kell lennem ennek a BMW-snek, vagy Mercedes-esnek, hogy átengedett engem, és akkor így megköszönöm, és akkor szóba került maga a közlekedési morális. Szóval Kressz van Libanonban?
Én nem annyira fedeztem föl ennek a nyomait.
Tehát, hogy be van dobva a gyeplő, aztán mindenki jusson el oda, ahova akar.
Igen, ez a közel-keleten úgy általános, hogy van egyfajta ilyen intuitív közlekedési rendszer, amit nehéz lenne azért papírra leírni, és ennek mentén tulajdonképpen így hömpölyög a forgalom, aminek a jele, az nagyon feltűnő, hogy ott olyan kocsit, ami nincs kicsit meghúzva, vagy kicsit megnyomva, konkrétan nem lehet látni.
Hát jó, igen, de ez teljesen normális, tehát az autó arra való, hogy odaérjünk, tehát nem kell mindenféle karcolással foglalkozni. Hogy kerültél Libanonba?
A nagy politika, a világpolitika vitt oda, amikor láttuk, hogy az izraeli támadás az egész komoly fordulatot vesz, és ugye izraeli katonák lépték át a libanoni határt, és kezdtek ott különböző hadműveletekben Dél-Libanonban, akkor a HVG-nél a főszerkesztővel összenéztünk, és mondtuk, hogy igen, akkor most ez az a pillanat, amikor ki kell menni, és onnan tudósítani, ugye arra a részre sokkal kevesebb tudósító jár, tehát Izraelbe könnyebb is eljutni, az izraeli oldalt azt azért nagyjából bemutatja még a magyar sajtó is, de a libanoni oldal az teljesen fehér folt volt így a magyar lapokban, magyar újságokban. Oda nehezebb is eljutni, és kevésbé is van talán kedve az újságíróknak, meg lehetősége, hogy ezekre a területekre eljusson, úgyhogy mivel én már sokszor jártam ezen a vidéken, ezért egyértelmű volt, hogy akkor meg kell mutatni a konfliktusnak ezt az oldalát is. Ez nem értékválasztás egyébként, gyorsan elmondom, nem arról van szó, hogy mi egyik vagy másik oldalt preferálnánk, megfelelően neutrális hozzáállással közelítettünk ehhez a konfliktushoz, és azt gondoljuk, hogy, hogy minden oldalnak a szenvedését és minden oldalnak a problémáit meg kell mutatni, és most Libanonba vezetett az utam.
Akkor, amikor összenéztetek a főszerkesztővel, és jó, hát akkor Földes Andris azt helyezze magát szolgálatban, akkor kint volt az Instagramon a Starter Pack, de aki nem követ téged az Instán, mit tartalmaz egy ilyen menetfelszerelés?
Hát a szokásos ruhán és egészségügyi felszerelésen kívül, ami persze nagyon fontos, tehát megfelelő ruházat, főleg ilyen melegebb, sivatagos, nagyobb kihívásokat jelent, klimatikusan nagyobb kihívásokat jelentő területen, ez nagyon fontos, hogy az ember jól öltözzön föl, hiszen hogyha ugye a ruházata nem megfelelő, akkor egy idő után az a tudósítás rovására megy, és ugyanígy a megfelelő gyógyszerek, tisztálkodási eszközök, ne ott kelljen rohangászni, hogyha az embernek valami sebet le kell ragasztani, vagy be kell venni egy fájdalomcsillapítót. Emellett pedig a kamerák és az ehhez szükséges eszközök, laptop, tehát mindaz, ami az újságíráshoz ott a helyszínen kell, ezek vannak a csomagban. Megpróbálom úgy összeállítani ezt, ez azért már van pár évtizedes tapasztalatom, hogy minden nagyon fontos dolog ott legyen, de az egész beférjen egy nagyobb táskába, egy nagyobb hátizsákba, és én mobil legyek, tehát hogy ne azzal kelljen törődni, meg ne az nehezít se az én utazásomat, hogy nagyon sok cuccot kell vinni, azokat másoknak oda kell adott esetben adni, akkor az egyrészt kitettség, másrészt szervezés, tehát hogy én a nagyon könnyű és mobil riportozásnak és utazásnak vagyok a híve.
Tehát akkor nem gurulós bőröndel csattogsz végig.
Nem, van egy speciális ilyen nagy, tulajdonképpen kamionponyvából volt, de hát profi csomagom, amiben minden belefér, és aminek van egy ilyen hátizsákos kantára is, tehát adott esetben a hátra is lehet venni, van egy csomó füle, azzal fel lehet kötözni, adott esetben egy szamár hátra is.
Könnyű volt eljutni Libanonban?
Meglepően könnyű, mert hogy odafele ugye nem nagyon akar menni senki, tehát konkrétan a repülőjegyet azt nagyon könnyen megvettem oda, és egyébként az odafelé járaton szabadon választhattam helyet, mert alig ültünk a gépen. Visszafele ott volt egy kis kaland, vagy a visszafelé szóló repülőjegyemmel, mert miközben már a repülőtérre készültem, a török légitársaság lemondta a járatait, tehát ugye ott már akkor a repülőtér környékét is lőtték az izraeliek, és emiatt leállt a nemzetközi légiközlekedés, és nekem nem volt visszafelé szóló jegyem, és azt gondoltam, hogy mindegy, azért kimegyek, és majd valahogy csak sikerül visszajutnom Magyarországra, de sokkal egyszerűbb volt a helyzet, mert a helyi légitársaság, amit a világ legtökösebb légitársaságaként emlegetnek a libanoniak, az minden körülmények között járt, azt mondták nekem a helyiek, hogy figyelj, amíg a kifutópályát nem bombázzák le, addig a mi légitársaságunk járni fog, és így is volt, tehát nagyon könnyen tudtam a hazafelé tartó járatra is, vagy az Európába tartó járatra is repülőjegyet venni.
Mert nem volt eldöntve, hogy meddig maradsz, és mikor jössz haza. A körülmények hozták, elfogyott a pénzed, vagy azt gondoltad, hogy nincs több muníció ebben a dologban?
Bármennyi muníció van, de hát itt megint a tapasztalat, hogy mi az, ami elég. Tehát kicsivel több mint 10 napot voltam kint, tehát közel 2 hetet. Ez alatt már össze lehet állítani egy olyan információs csomagot, ami az összes alapvetője helyi információt és tudnivalót meg tapasztalatot tartalmazza, de hát kin lehetne ott maradni hónapokat is, tehát hogy ha ezt most hallgatják a vezetőim, akkor örömmel kiköltözöm. Mert tényleg nagyon, nagyon, nagyon sok és folyamatosan alakuló helyzet van ezen a vidéken, ma is néztem, az izraeliek továbbra is nyomás alatt tartják a Hezbollahot, aminek ugye a civil lakosság erősen megissza a levét, és hát nagyon-nagyon nyomasztó és izgalmas az, ami délen, az izraeli határ közelében is történik. Ott például egy egész megye ürült ki, tehát olyan durvák a légitámadások, és kb. Mint Gázában nagyjából olyan módon terelgetik a lakosságot, tehát ott elmondták, hogy kapnak olyan üzenetet, hogy na akkor egy óra múlva ezt a falut hagyjátok el, mert hogy itt légitámadások lesznek, és hát láttam is, leutaztam délre, hogy mit jelentenek ezek a légitámadások, tehát tényleg adott esetben a földdel válnak egyenlővé házak vagy negyedek, úgyhogy az emberek azok inkább elköltöznek, biztonságosabbnak gondolt területekre Libanonon belül, és azt kell elképzelni, hogy gyakorlatilag ilyen szellemvárosokon keresztül vezetett az utunk, teljesen kiürült településeken voltunk, a legdélebbi az Tűrosz vagy Szúr városa volt, ez egyébként, akik a történelmet követik, ez az egyik legősibb és folyamatosan lakott város a világon, tehát azt hiszem, hogy 4700 éve folyamatosan lakják, tele van római, görög, stb. Romokkal. Ez a város is gyakorlatilag üres, és néhány kósza lelket lehet látni így az utcákon.
Mert hogy az izraeli légierő az megmondja, hogy mit fog bombázni?
90%-ban megmondja, tehát az interjúim alapján nagyon sokszor érkeznek ezek a jelzések, hogy most itt és itt légicsapásokat fogunk végrehajtani, de volt olyan, például egy templomot bombáztak le, ahol menekültek, nagyszámú menekült gyűlt össze, az volt az egyik ilyen menekülttábor tulajdonképpen, tehát egy keresztény templom, azt figyelmeztetés nélkül bombázták, és ott 10 meg is haltak, ezt most pont éppen vágom a videót az ottani tapasztalatokból, és az ott felvett felvételekből, és éppen ezt a részt vágtam, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon élénk emlék, tehát ott két forrásom is azt mondta, hogy nem jött jelzés.
Aha, mert ugye említetted azt, hogy időnként szólnak, hogy akkor ezt a megyét ki kell üríteni, ez mondjuk hány embert jelent? Tehát mondjuk egy megye Libanonban az hány ezer ember?
Nem megyék szintjén vannak ezek a...
Tehát nem is közigazgatási terület?
Nagyjából kisebb területeket érint, adott esetben egy házat, tehát ez attól függ. Aha. Adott esetben egy házat érint, vagy egy utcányi embert, adott esetben a falunak egy részét, tehát ja. Hogy éppen hol tervezik azt a rakéta vagy dróncsapást. De itt érdemes megjegyezni azt, amire utaltam előbb, hogy a biztonságosabbnak gondolt területekre költöznek az emberek, mert hogy számomra ott derült ki, és ilyet még Ukrajnában sem láttam, hogy az egész országban nincs biztonságos terület. Tehát én Beirutban laktam, ami a főváros, ami egykor egy fényes és gazdag városnak számított, és ennek a nyomai meg is vannak. Én is egy gyönyörű, tulajdonképpen mondjuk, mint egy budai villa, nagyjából olyan házban laktam, de nem éreztem magam biztonságban, mert hogy folyamatosan zajlottak a bombázásokat körülöttünk, folyamatosan zúgtak a drónok a fejünk fölött, de ez nem újságírói túlzás, ezt 24 órában, minthogyha mondjuk flexelnének valahol a felhő fölött, nagyjából azt a hangot aha. kell elképzelni, és ez figyelmezteti, illetve folyamatosan ilyen feszültségben tartja a lakosságot.
Totál stressz.
Igen, hogy mikor csaphatnak le, vagy mit figyelnek meg, vagy miért vannak fölöttem, és időnként pedig megrázkódik a ház, vagy megrázkódik az utca, hatalmas robaj, és valahol füstfelhő emelkedik a fővárosban. És itt van az, hogy adott esetben egy társasháznak, vagy egy nagyobb épületnek a lakói kapnak egy üzenetet, hogy most akkor egy óra múlva távozzanak, mert hogy légicsapás lesz, és ilyenkor a teljes ház megsemmisül, tehát hogy szintén majd a HVG megjelenő videóban lehet látni, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha valahol a belvárosban, 6.-7. kerület sűrű lakott részén, az egyik 5 emeletes társas ház helyén hirtelen lenne egy fok hítelek. Tehát, hogy ott az a ház teljesen megsemmisül, mert valamilyen gyanús szemét észleltek ott.
Tehát itt arról van szó, hogy a drónok azért köröznek feletted, és Libanon minden pontján, mert gondolom próbálják az ellenséget megtalálni, kiszűrni, gondolom személyeket, csoportokat, fegyvereseket, és aztán meghozzák a döntést az izraeli légierő központjában, hogy akkor ezt a házat, ezt az utcát, ezt a falut meg kell semmisíteni.
Információgyűjtés, igen, ezek nagyon nagy részben kém drónok, de hát aztán vannak harci drónok is, amelyek véghez visznek ilyen csapásokat. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyi fajta ilyen légi csapással találkoztam, tehát voltak ezek, amikor gyakorlatilag a földszínéről eltöröltek épületet vagy utcát, de volt olyan is, amikor egy 10 emeletes ház 4. emelete semmisült meg. Tehát, hogy ezt egészen bizarr volt látni, ez egy ilyen precíziós csapás volt, hogy az alsó 3 emelet az teljesen érintetlen volt. Volt egy emelet, ami ki volt lőve, ki volt égve, és épp hogy tartották a beton elemek, és utána volt még fölötte számos, szintén érintetlen épület, de hát azért már ránézésre is az épület úgy nézett ki, hogy ide nem bölcs visszaköltözni, hiszen valószínű az egész azt el kell bontani, mert hogy nem biztonságos.
Könnyű volt fixert találni? Ugye egy korábbi műsorban már beszéltünk arról, hogy egy idegen országba érkező újságíró az általában keres egy ilyen hazai nyelvet, aki aztán segít neki a közlekedésben, a kommunikációban, az emberek beszervezésében, interjúalanyag elérésében, stb. Tehát és újságíró segéd.
És adminisztrációban, mert hogy itt hatalmas adminisztráció volt Libanonban, tehát annak ellenére, hogy az ország egy káosz, ennek ellenére mindenhez papír, pecsét, aláírás kellett, és személyesen kellett elmenni, tehát én ott, nekem már voltak helyi kontaktjai, mondtam, hogy kezdjétek el intézni, de kiderült, hogy ehhez én személyesen kellek, ami tulajdonképpen annyi volt, hogy én a saját kezemmel kellett, hogy a papírt lerakjam a hivatalnok asztalára, bárki megtette volna, de valamiért ez volt az elvárás, és ebben is nagyon sokat segített a helyi kapcsolatom. Nem volt nagyon bonyolult találni, de gyakorlatilag elengedhetetlen volt. Annál is inkább, mert hogy ezek a papírok, ez csak az egyik része volt annak, hogy dolgozhassak. Tehát 2 napig gyakorlatilag csak adminisztrációval töltöttem az időt, és minisztériumról minisztériumra jártunk ezzel a helyi viszonyokat jól ismerő forrásommal, fixeremmel, és utána, miután megvoltak a papírok, fel kellett hívni a Hezbollahot, ugye ezt a terrorszervezetként ismert szervezetet, mert hogy valójában az ő bólintásuk, az ő hozzájárulásuk kellett ahhoz, hogy bizonyos területekre elmehessek. És itt érdemes egyébként csak 2 mondatot erről a Hezbollahról beszélni, ugye ez az ő rakéta támadásaik miatt indult meg az izraeli offenzíva, így van, és itthon az emberek joggal egy szimpla terrorszervezetként ismerik, vagy gondolnak erre a szerveződésre, de valójában ennek vannak a libanoni társadalom szempontjából nagyon fontos olyan elemei, vagy részei, amelyeknek nincsen semmilyen kapcsolatuk a harci tevékenységgel.
Egészségügy, oktatás.
Így van. Tehát, hogy ezek tényleg kórházakat működtetnek. A libanoni állam és államszervezet és adminisztráció az egy teljes káosz, gyakorlatilag nincs kormánya már egy 2-3 éve az országnak, nem működnek az alapvető szolgáltatások, és itt van egy olyan szervezet, ami a bizonyos állami funkciókat működtet. Ezt csak azért mondom, hogy amikor például a Hezbollah-hal kellett kapcsolatot tartani, akkor egy Hezbollah sajtóssal beszéltünk, és vele találkoztunk is. Ez egy teljesen átlagos ember volt, aki valószínűleg soha nem látott még fegyvert, nem úgy nézett ki, nem is az volt a munkája, tehát, hogy itt van ennek egy katonai szárnya, és vannak olyan egységei, amelyeknek valószínűleg még fizikai kapcsolatuk sincs ezekkel a harcoló egységekkel.
De ideológiai egységben vannak.
Ideológiai egységben vannak, igen, igen. Tehát, hogy támogatják a céljaikat, amely...
Tehát nem kérdőjelezik meg a harci cselekményeket és támadásokat.
Egyébként... És erről nagyon hosszan lehetne beszélni, hogy mennyire bonyolult a libanoni társadalom. Itt most csak egy dolgot mondok, ami talán sokan ismernek, de nem tudatosul, hogy az ország 35-40%-a keresztény. Tehát, hogy ezt nem egy átlagos közel-keleti országként kell elképzelni, hogy mindenki muszlim, és ezek a keresztények, ezek alapvetően nem támogatják például mindazt, ami a Hezbollahot és annak aktivitását jellemzi. Sőt, adott esetben például ebben a konfliktusban Izrael oldalán állnak. Ez nagyon izgalmas. És hasonlóan nem teljesen egyértelmű az, amit a Hezbollah támogatók vallanak. Nekem konkrétan van felvett interjúm egy olyan egyébként filmesként, újságíróként dolgozó síta, tehát a Hezbollahot támogató muszlim férfival, aki kimondja, hogy ő a Hezbollah szimpatizánsa, aha, de azt is kimondja, hogy egyébként a harci akcióival ő nem nagyon ért egyet, nem támogatja az agressziót, viszont egyetért ilyen és olyan és amolyan céljaival, és ő például támogatja azt, hogy nem tudom, ez a szervezet az izraeli vagy a libanoni társadalom alapvető funkcióit így és úgy működtesse. Tehát, hogy egy nagyon bonyolult helyzet és nagyon bonyolult ország, amire nehéz rámondani, hogy ilyen Libanon, aha, vagy hogy így harcol Libanon, vagy hogy egyáltalán harcol-e Libanon, mert ugye itt Izrael és ez és a libanoni társadalomra rátelepült, szinte ilyen parazitaként létrejött Hezbollah áll kapcsolatban, maga a libanoni állam nem. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult, és nagyon izgalmas, és nagyon színes téma.
A Hezbollah miből tartja fenn magát?
Hát a támogatóinak a bevételei az a, vagy származó bevételei. Jó, az egyik.
Tehát fegyver drága, oktatás szükségszerűen drága, egészségügyi ellátás.
Igen, és ennél van egy sokkal fontosabb bevételi forrásuk, és ez pedig Irán. És ez is nagyon gyakori kritika tárgya, például akár Hezbollah támogatóktól is hallottam, nem csak keresztényektől, illetve szunita forrásaimtól, hogy ők azt érzik, hogy Irán tulajdonképpen egy ilyen kesztyűsbábként használja a Hezbollahot, és azon keresztül a libanoni társadalmat is, hogy bosszantsa vagy támadja Izraelt. És hogy ők nem értenek egyet azzal, hogy részt vesznek egy világpolitikai játszmában a fejük fölött, viszont ennek az egésznek ők isszák meg a levét, és ráadásul most Irán nagyon sok kritikát is kapott, hogy amikor felforrósodott a helyzet, akkor Irán már nem állt ki Libanon mögött, tehát hogy nem tudom, hogy hogyan lehetne, tehát nyilván az azt jelenteni, hogy akkor Irán is felveszi a kesztyűt, és komolyabban közbelép, ugye ez azért a világpolitika szempontjából nem lenne egy jó fordulat, de minden esetre fűti a hangulatot Irán, majd amikor hirtelen átlép egy olyan pontot ez az egész konfliktus, ami már ugye a libanoni emberek életébe kerül, akkor hátradől, és azt mondja, hogy ó, hát én nem akarok konfliktust.
Most
ez van, és hát ezt kritizálják, hogy akkor vagy hagyja őket békén, vagy védje meg őket, de ezt is csak a társadalomnak egy része vallja, a többiek lelkesek, szóval egy nagyon-nagyon összetett képről van itt szó, de minden esetre Irán az egy fontos és alapvető szereplő ebben a konfliktusban.
Egyik hallgató teszi fel a kérdést, hogy hogyan kapnak üzenetet a libanoni lakók hazánként, házanként, hazánként, utcánként, kiküldi ezeket talán SMS-ben, hogyan tudják értesíteni a személyek listáját és az ő adataikat, teszi fel a hallgató a kérdést.
Hogy hogyan gyűjtik be ezeket az adatokat, azt nem tudom, de igen, a telefonukra kapnak.
Hát mondjuk mondtad, hogy mindenről papír van, tehát hogy a káoszos közigazgatás azért működik, tehát nyilván mindent leírnak, meg lepecsételnek.
Igen, de ezeket az alerteket ugye az izraeliek küldik. Nem tudom, erről nincs információ, mindenki csak a telefonjára mutogatott, aha, hogy kaptunk, látod itt információt, hogy mennünk kell, vagy felmutatták a telefont, és azt mondták, hogy ahó, most nem kaptunk, de hogy pontosan ez most SMS vagy WhatsApp üzenet, ezt ennek nem mentem utána.
Tehát nem a libanoni hivatal figyelmeztet, nem, hanem Izrael.
Így van, így van. Izrael küld...
Célkeresztben vagy...
Mint Gázában. Így van, így van. Hát ez tulajdonképpen valamennyire működik, de én ennek nem vagyok szakértője. Mindenhol lehet úgy küldeni információt, hogy az adott cellába tartozó mobiltelefonokra központilag, és nem...
Erdélyben a medvetámadásokkal kapcsolatban, tehát hogy a falu határában medve van, és akkor ha éppen ott tartózkodsz, akkor megjelenik a telefonodon egy üzenet, hogy akkor most nem menjél ki az utcára, mert odakint medvék kóborolnak.
Hát csak a medvének ne legyen telefonja.
Igen, de ma reggel már ezen elszórakoztunk itt, arról beszélgettünk a hallgatók, hogy érdemesebb vadriasztó sípot szerelni az autóra. És akkor kiderült, hogy van olyan hallgatónk, aki Bakonyban használja, és nagyon jól működik, és aztán van egy másik hallgató, aki Zemplénben, és akkor megállapították, hogy a Zemplén vadak süketek, tehát, hogy rosszul reagálnak a vadsípra, de ez egyébként egy mellékvány. Mi volt a prekoncepciód az utazás előtt? Tehát, hogy mit akartál bemutatni, mi volt, nyilván nem lehet 10 nap alatt egy teljes libanoni helyzetképet mutatni.
Szerencsére nem volt prekoncepcióm, tehát újságíróként mindig teljesen nyitottan, és az információk iránt kíváncsian, vagy az információk felé kíváncsian közelítek. Mm-hmm. Az volt a célom, hogy megmutassam a civil társadalom, az emberek, azok, akik a hírekben nem jelennek meg, ők számára mit jelent ez a háború. Szerintem az újságírásnak és a riportozásnak ez egy nagyon fontos feladata, amit a sajtó sajnos egyre kevésbé lát el, hogy megmutassa a big picture-t, a nagy képet. És ez nem derül ki azokból a hírekből, amik reggel megjelennek a képernyőnkön, hogy akkor most Izrael lebombázott 3 dél-libanoni vagy dél-beirúti házat, hogy ez mit jelent ott, miért fontos ez, hogy kell ezt elképzelni, és ezt a képet fogom én felvázolni, illetve már jelentek meg cikkek is, amit szerintem érdemes átolvasni.
A 360-ban egy ilyen nagyon hosszú és nagyon alapos beszámoló.
Igen.
Azt mindenkinek tudjuk a figyelmébe ajánlani.
És itt tulajdonképpen értelmet kapnak olyan információk, amik a levegőben lebegnek, hogyha az ember csak a nagyon rövid híradásokat olvassa el. Például azt, hogy mennyire összetett ez a társadalom, hogy ez a társadalom hogyan viszonyul ehhez a háborúhoz, hiszen tulajdonképpen ezek az emberek fogják aztán fűteni vagy csillapítani a viszonyokat, tehát hogyha az ember érteni akarja, hogy mi zajlik most abban a térségben, akkor ezek nagyon fontos információk. A nemzetközi sajtóban ez még mindig megvan, sajnos, hát, és ez nem sajtókritika, hanem inkább a magyar viszonyok kritikája. Nálunk egyre kevésbé jellemző az, hogy ezt az amúgy az olvasókat, a nézőket nagyon érdeklő képet valaki itthon felvázolja.
Másik hallgató. A 2020-as beiruti kikötői robbantásnak van még hatása a mindennapokra?
Nagyon jó kérdés. Van olyan szinten, hogy többen emlegették azt, hogy a libanoni társadalom évtizedek óta, de valójában évszázadok óta adott esetben egy folyamatos krízis állapotában van. Tehát ott az egyik interjú alanyom mondta, hogy ez a háború, ez tulajdonképpen csak még jobban felkavarta azokat a viszonyokat, ami kezdődött 2019-ben, ott volt egy nagy pénzügyi válság, amit röviden úgy lehet elmondani, hogy bankárok fogták az emberek pénzét, és leléptek vele, és konkrétan olyanok zajlottak, szintén helyi sztori, hogy az emberek pisztollyal betörtek a bankba, kirabolták, de csak annyit, amennyi a számlájukon volt egyébként. Aha, is. Robin és Hood. Elvitt. Igen. És hogy ez tömegével volt, és ezek az emberek bűnbocsánatot kaptak, tehát ezért nem ültették le őket. Ez volt 2019-ben. Emberek teljes megtakarításai úsztak el. Aztán 2020-ban volt a kikötői robbantás, hatalmas pusztítást végzett az országban. Aztán jött a Covid, most a háború, tehát hogy egy állandó felkavart állapotban van ez az ország, miközben a lakói tényleg nagyon, tehát a közel-keleti szinten mindenképpen sokkal műveltebbek, sokkal jómódúbbak, sokkal nyitottabbak, tehát egy olyan ország, amitől, ha így körbenéz az ember, mert például Beirutnak van felhőkarcoló negyede, nagyon jó éttermei, azért sokkal kevésbé kaotikusabb, mint mondjuk, amit Irakban láttam. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy ez egy jobb sorsra érdemes ország, viszonylag jó lehetőségekkel is egyébként. És hát ugye ők folyamatosan egyik káoszból esnek a másikba. 2019 előtt pedig a menekültválság volt, én amiatt voltam ott egyébként legutóbb. Nagyon izgalmas az is, ez egy 5,5 milliós ország, tehát hogy majdnem, hogy fele akkora a lakossága, mint Magyarországnak, és 2 millió szír menekült, szír és palesztin menekült él ott. Tehát minden harmadik ember menekült, és hát legutóbbi riportutamon ezt akartam megmutatni, hogy nem megfelelő hozzáállással ezek a menekültek, ezek nem a pusztulást hozzák az ország számára, hanem ha olyan a hozzáállás, akkor van egyfajta modus vivendi, együtt lehet élni, és működik a társadalom. Persze az egyéb konfliktusok miatt azért ez is egy komoly teher.
Mekkora területet jártál be a 10 nap alatt? Tehát mi volt az út?
Két helyen voltam gyakorlatilag, két olyan zónájában az országnak, ahol folyamatosak voltak a konfliktusok, mint kiderült, Beirut az egyik fókuszpontja a háborúnak, tehát állandó célkeresztbe voltunk ott. Tényleg elképesztő ilyen, tehát Ukrajnában, hogyha az ember elmegy a frontvonalra, ott nagyon komoly a nyomás és nagyon nagy a veszély, de utána, hogyha akár csak 50-80 kilométert eltávolodom, akkor ott már hátra lehet dőlni. Ott az ember biztonságban érzi magát, egy kicsit ki lehet fújni magát, pláne, hogyha Kijevben van. Hát itt ilyen nem volt. Tehát a fővárosban is néha, miközben írtam a cikket, ki kellett nyitni az ablakot, mert akkora robbantások voltak, hogy beszakadt volna az üveg, és inkább kinyitottam, hogy ugye ne robbanjon az arcomba. Ilyen szinten kell elképzelni a támadásokat. És nyilvánvalóan, mivel hogy a déli területekről ide áramlottak a menekültek, 5,5 milliós országból 1,2 millió ember mozdult meg és költözött a fővárosba, tehát elképesztő viszonyok vannak. Ezért Beirutnak a bemutatása és a beiruti támadások körbejárása és a beiruti emberekkel való beszélgetés volt az egyik fókusz, és utána leutaztam délre, ameddig lehetett, és olyan 18-20 kilométerre jutottam az izraeli határtól, és akkor ott azt a környéket mutattam be. Ez volt Tűrosz város és annak a környéke.
10 nap az folyamatos bombázás és drón jelenlét?
Igen. Tehát sokkoló volt. Megérkeztem, kipakoltam a szállásomon, és hallottam a robbanásokat. Oda rohantam az ablakhoz, és láttam a füstfelhőt alattam. Egy dombon laktam, alattam volt a város. 3-4 kilométerre emelkedtek ezek a hatalmas ilyen robbanást okozta a füstfelhők, és onnantól kezdve azt gondoltam, hogy na, milyen érdekes, pont most jó viszony. Jó pillanatban érkeztem, ez újságírói szempontból azért jó, így néz ki. Fel is vettem a kamerámat, de onnantól kezdve folyamatosan és készült egy ilyen rövid 2-3 perces videó is ebből, hogy ott alattam ég a város, tényleg lobognak a lángok, mindenhol hatalmas ilyen narancs villanások voltak éjszakánként, és ugye rezgett az ablak, tehát hogy onnantól kezdve ez egy állandó...
Napszaktól függetlenül?
Főleg éjszaka, de aztán közben mondták, hogy az izraeliek azzal is kísérleteznek, vagy azzal is fokozzák a nyomást, hogy kiszámíthatatlanul, hogy mikor. Tehát volt, amikor délután 2-kor volt valamilyen légicsapás.
És várjál, valamit kérdezni akartam, a fejemben volt, hogy honnan sikerült biztonságos helyet találnod? Tehát mondtad, hogy egy dombon voltál, tehát honnan tudtad azt, hogy ott a közelben nem lesz a Hezbollahnak valami állása? De most rájöttem, nem ezt akartam kérdezni, csak elgondolkodtam, meg néztem, hogy mit írnak.
De ez egy jó kérdés egyébként, hogy ugye nagyon sok és egymással nem feltétlenül szoros kapcsolatban álló társadalmi csoport lakja ezt az országot, és én a keresztény negyedben kaptam egyébként véletlenül szállást, és én ott feltételeztem, hogy kevésbé találnak Hezbollahos célpontokat, mint máshol. De aztán ugye elkezdődött az a folyamat, hogy addig bombázták a síták által lakott területet, és itt azt kell
gondolni... Kénytelenek voltak átjönni a keresztények, hogy azokat teljesen,
így van, hogy azokat a városrészeket teljesen elhagyták a lakók. Azok a lakók, akik 98%-ban kisboltot üzemeltettek, nem tudom, autógumi szervizük volt, kisdiákok voltak, tehát hogy ott ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy dél-beirúti negyed, amit ugye folyamatosan bombáznak, és ott mindenki maszkos terrorista, hanem egyszerűen ott mondta az egyik környéken lakó, hogy ó, hát mi oda jártunk vásárolni, mert ott olcsóbb volt a kaja. Tehát ilyen mezőgazdasági termékek valamiért. Tehát, hogy ez egy ilyen terület, piacokkal meg hasonló. Azok az emberek eljöttek, és hirtelen a város minden pontján felbukkantak, és nyilván ezek között az emberek között voltak a Hezbollah harci szárnyához tartozó katonák is, vagy terroristák is, és ezeket az embereket szintén elkezdték likvidálni, és hirtelen a városban már nem volt biztonságos pont.
És amikor robbanás hallatszik, vagy bélhető, akkor vannak óvóhelyek? Tehát, hogy hova tudnak menekülni az emberek ilyenkor? Be az autójukba és egy másik utcába, kerületbe?
Semmilyen hatása a mindennapi életre nem volt annak, hogy bombáznak, hogy légicsapások vannak, nincsenek óvóhelyek, vagy én nem találtam ilyennel, nincsen légiriadó, nincsenek szirénák, tehát hogy ott ez a közel-keleti káosz van, mindenki jön-megy, és akkor néha hatalmas robbanás rázza meg az utcákat, így összenéznek az emberek.
Ó, az üveges már megint.
Igen, vagy az, hogy fú, hát ez most közel volt, majd mennek tovább.
Teljesen elképesztő.
Igen.
Tehát, hogy számomra így Közép-Európában egy kicsit ilyen elképzelhetetlennek tűnik.
Igen, tehát egyáltalán nincs felkészülve infrastruktúrálisan ez az amúgy folyamatos káoszban lévő ország erre, amiatt is, mert hogy tulajdonképpen a központi kormányzat nem működik, tehát nincs kiadva, hogy akkor ti most építsetek óvóhelyeket, emiatt nincsenek is óvóhelyek, és nem is nagyon lehet az ott élőket elhelyezni, ahogy említettem, 1 millió ember költözött el, és a legtöbbjük az a fővárosba jött, tehát megduplázódott mondjuk a főváros lakossága két hét alatt. Teljes káosz, nincs hova elrakni ezeket az embereket.
Hajni azt kérdezi, hogy van iskola manapság Libanonban, vagy ennek az egész háborús helyzetnek mély nyoma lesz a fiatal generációban, mint trauma, mint iskolázatlanság.
Biztos, hogy vannak iskolák, és működnek is, és mennek tovább az órák, ahol lehet. A kiürült vagy erősen támadott területeken az iskolákat átalakították menekültáborokká, tehát akik valahonnan egy jóval veszélyeztetettebb területről jönnek, azok ott kapnak helyet, de amúgy az iskolák, ahol az élet még folyik, ott vannak, de hát a trauma ezeken a területeken biztos, hogy benne van az emberekben, de mondom, nem ez az egyetlen konfliktus, ami belerakta, tehát az egyik újságíró ismerősöm, akivel ott beszélgettem, mondta, hogy hát ő nem is nem emlékszik olyan időre, hogy itt ne lett volna valami konfliktus, hogy 9 éves volt, amikor az izraeliek először bejöttek, akkor a pincében aludtak, aztán nem tudom mi volt, aztán egy másik konfliktus, és hogy ő így arra emlékszik, hogy itt folyamatosan valami van.
Akkor mire számítanak?
Szerintem mindenki másra számít. Tehát, hogy itt megint az van, hogy a libanoniak legalább 3 különböző ország, egymás mellett, olyan szinten különböző, hogy például, ahogy említettem, én a keresztény negyedbe raktam, és ott összeismerkedtem az egyik szomszéddal, és valamit kérdeztem tőle, és mondta, hogy ja, hát én nem nagyon megyek ki a negyedből. Tehát, hogy ők szinte egy másik városként.
Buda.
Igen, kb. Másik városként, vagy másik országként tekintenek azokra a negyedekre, ahol adott esetben szunniták vagy síták laknak, és ezeknek az embereknek mind más a megközelítésük, más a véleményük, más a konfliktus analízisük. Nem lehet azt mondani, hogy a libanoniak mire számítanak, de amúgy úgy általában, ha egy általánosan megemlítendő véleményt kell itt most idéznem, akkor az az, hogy ez egy hosszú háború lesz. Uh-huh. Hosszú és véres háborúra számítanak. Kérdeztem, hogy itt megint lesz-e olyan helyzet, ami ugye 70-es évek végén, 80-as években volt, hogy konkrétan izraeli katonák jutnak el Beirutba. Azzal kapcsolatban megoszlottak a vélemények, hogy ez ilyen szinten eszkalálódhat-e, de amúgy arra számítanak, hogy ez nem egy olyan háború lesz, ami könnyedén és hirtelen véget fog érni.
Nem hibáztatják a Hezbollahot, nem tartják felelősnek, nem ítélik el, nem utálják, nem gyűlik, nem, nincs időnként el a tökük vele?
De. Hát a keresztények azok teljesen a Hezbollah ellen vannak, tehát azt mondják, hogy ez egy parazita, amely rátelepült a mi országunkra, és minket belerángat. Uh-huh. Ez egy ország az országban, akit egy kormány a kormány felett, akiket senki nem választott meg, tehát nagyon sok megközelítésben, de hogy mi közünk van nekünk az ő háborújukhoz, miattuk van most nekünk problémánk, miattunk bombázzák le a házunkat. Ez az egyik nagyon izgalmas megközelítés, és ezt egyébként muszlimok felől is hallani. A másik pedig, hogy, és ez egy teljesen jogos reakciója az embereknek, és ebből a szempontból valószínűleg az izraeli hadvezetés elszámolta magát, hogy ez egyúttal egyesíti is az országot. Tehát amikor az van, hogy jó, szemét Hezbollah, miért csinálta ezt, de hát a mi házainkat bombázzák le, akkor az van, hogy jó, de viszont mi akkor most meg akarjuk védeni a saját gyerekeinket, és ki védi meg, hát akkor oké, Hezbollah harcosok, akkor csináljátok. Tehát, hogy ez megint egy ilyen nagyon összetett kép, de ugye amellett, hogy a Hezbollahot hibáztatják, ez össze is rántotta az országot.
Mi volt a legveszélyesebb kaland?
Hát itt direkt életveszélyben úgy, hogy valaki, nem tudom, rálőtt, és én lebuktam, és lapos kúszásban mentem el a laptopom, hogy leírjam ezt a kalandot, ilyen nem volt. De hát ott folyamatosan nagyon közel bombáztak hozzánk.
De nem az volt, hogy egyszer meg akartak pofozni, vagy el akartak?
Ja, volt egy lincselős helyzet, igen, tényleg erre nem is gondoltam, de hát ott az életem nem forgott veszélyben. Az emberek rettentő feszültek voltak, és mivel akkor nagyjából 2 hete tartott a háború, mindenre ugrottak, ráadásul ott volt is valami újságíró, akit elkaptak, és kiderült, hogy bár angol, de izraeli kettős állampolgár, megtalálták az izraeli útlevelét, és akkor őt egy kémként kezelték, és hurcolták körbe az országban, és innentől kezdve minden újságíró gyanús lett. és tényleg az volt, hogy bárhol elővettem a kamerát, emberek jöttek és nagyon agresszívan kérdezgettek, és itt délen, ebben a kiürült szellemvárosban forgattam, és hirtelen emberek artikulátlanul ordítva rohantak felém a mellékutcákból, körbevettek minket, rángattak, mit csinálunk, miért? Én egyrésztről megértem, hiszen tényleg az van, hogy egyik pillanatról a másikra szétbombázzák a lakókörnyezetüket, és akkor nem tudnak másra gyanakodni. Na, itt van egy ember, akit nem ismerünk, biztos ő az izraeli kém, ami teljesen logikátlan, de hát ezt nem tudtam ugye megmagyarázni. Az ott egy ilyen lincselés közeli helyzet volt, de hát ilyen helyzetekben az, ha az ember az első mondjuk, nem tudom, 30 vagy 45 másodpercet verés nélkül vagy agresszió nélkül átvészeli, akkor onnantól kezelhető a helyzet, és akkor sikerült ezt a 30 másodperces időintervallumot megugrani, és onnantól már így mutogattam, hogy de hát emberek, nézzétek, ez a felvétel, egy lerombolt házról készítettem, nincsenek rajta emberek, nincsen újságíró vagyok, akkor utána elvették a cuccainkat, az mondjuk eléggé aggasztó volt, de sikerült a fixeremnek rávenni őket, hogy hívják fel a Hezbollah helyi központját, hiszen mi tényleg megtettük az összes fontos ilyen előkészületet, és bejelentkeztünk, hogy a biztonságunkat növeljék, akkor ők felhívták, akkor ők mondták, hogy ja, igen, ismerjük a srácokat, és akkor mondjuk egy olyan 3-4 óra alatt úgy lenyugodott annyira a helyzet, hogy így visszaadták a cuccainkat, onnantól hirtelen egyébként ez megint a közel-keleti helyzet, átöleltek minket, meg nem tudom, kezet fogtunk, meg kérdezgették, hogy na, akkor nézzem meg, hogy minden megvan-e, mert tényleg ott elvették a nagyon drága felszerelésünket, és akkor belenéztem, mondtam, hogy igen, minden megvan, jó, akkor menjetek, de hogy figyeljetek magatokra.
Röviden válaszol, mikor lesz a kész a film?
A főszerkesztőm hívott, hogy ezt kérdez?
Hát voltam főszerkesztő.
Egy héten belül kész van. Most már például a trélert már megcsináltam, összeállt az anyag, nagyon izgalmas lesz. Most még azt nem tudom, hogy egy vagy két részes lesz, mert hogy hosszú, de remélem, hogy egy héten belül a HVG-n látható lesz.
Nagyon szépen köszönöm Földes Andrásnak, a HVG újságírójának, hogy itt volt velünk, libanoni kalandjairól beszélgettünk. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Türülői, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pánkás Szűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Nem mozogjanak a városban, és tudják jól, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.